Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. 45 éve, 1981. május 22-én hunyt el Lukács Pál, Kossuth Díjas brácsaművész, hegedű és énektanár. Mai műsorunkban az ő emlékét idézzük egy vele készült rádióinterjú részleteivel. Az 1919. április 27-én született Lukács Pál 1934 és 43 között tanult és végzett hegedű és énekszakon a Zeneakadémián. Akkoriban a hegedű szakosoknak egy évig kötelező volt brácsáznia. Ebben az időben szerette meg a hangszert, nagy hatással volt rá Lionel Tertis, a század első felének egyik legnagyobb brácsaművésze, akitől Bach sákonyját végighallgatva a Vigadó kistermében annyira magával ragadta a hangszer hangjának bensőséges volta, hogy életcélul tűzte ki maga elé a méltatlanul mellőzött brácsa népszerűsítését. Az első idézetben saját énekhangját és a brácsát hasonlítja össze, és beszél a hangszer jelentőségéről Lukács Pál.
A hangom jellege, nyilván egyéb belső adottságok mineműsége hozta magával, hogy egy olyan hangszeren véltem magam legjobban kifejezni, amely leginkább hasonlít ahhoz a hanghoz, a keresztülvitel, a kivitel pedig ahhoz a módhoz, amelynek a végső eszközét a brácsában találtam meg. A lírai bariton és a brácsa, a méhegedű hangja nekem nagyon rokon volt mindig, és itt találtam meg a végső eszközét annak, hogy megpróbáljam, igyekezem a gondolataimat kifejezni. Lírai hangszer. Ezt a tulajdonságát tükrözi a régi irodalom számos kiváló darabja. Az az érzésem, hogy nem véletlen az, hogy a 20. században ismét reneszánszát éli, mert a 20. század embere ugyanúgy igényli ezt a lírát, mint a 19. század embere. Előadónak a feladata felhívni erre az alkotó figyelmét, az alkotó feladata felismerni a hangszer jellegét, megkeresni azt a mondani valót, amely a zenében az embert, az érző embert mutatja meg. Bartók Béla utolsó gondolata brácsa verseny volt, aki felismerte azt, hogy a legintimebb emberi érzések kivetítésére, megszólaltatására, felszínre hozására alkalmas hangszer. Rendkívüli jelentőségű és nyereség részünkre, egyrészt az alkotás azért, mert Bartók gondolatai, és nem utolsó sorban azért, mert Bartók utolsó gondolatai ezen a hangszeren szólalnak meg. Thank you.
Bartók Brácsa versenyének harmadik tételét hallottuk Lukács Pál szólójával, a Budapesti Filharmoniai Társaság zenekarát Kórodi András vezényelte. A következő idézetben arról beszél a kiváló Brácsa művész, vajon az átiratok készítése, amellyel ő maga is foglalkozott, azért volt-e szükséges, mert nem elegendő a Brácsa eredeti repertoárja.
A Brácsa irodalma nagyon nagy. Hát a 20. század oly mértékben termékeny erre a hangszerre, hogy ez a kérdés ilyen értelemben nem vethető fel. Az átiratoknak egész más értelme van. Legelsősorban úgy gondolom az értelme az, hogy az előadó a saját zenélési, vagy hogy úgy mondjam, szabad így kifejezni magam, játékos kedvét éli ki abban, hogy átiratokat játszik, olyan műveket, amelyek bár nem a hangszerére íródtak, de az az érzése, hogy a műnek a lelkét, a lényegét talán még jobban megközelíti, mint eredeti formájában. Schumannnak világhírű darabja a Träumerei akkor vált igazán közismert és népszerűvé, amikor Casals azt cellón eljátszotta.
Mi pedig most hallgassuk Liszt Ferenc E-dur konszolációját, ezúttal úgy, hogy a zongora kísérő hangszer és a Brácsa a szólista. Lukács Pál és Dénes Erzsébet játszik. régi rádióműsorban, amelynek keletkezési idejét sajnos nem tudjuk, Lukács Pál Brácsa művész otthonában fogadta a rádiósokat. És előkerült a szakmai fotóalbum is, ennek képeiről mesél most a kiváló művész.
Hát ez a kép Anschellel készült, Bartók koncertet játszottam Berlinben ő vele. Itt van egy másik kép, ez Weimarban készült, ahol a nyári nemzetközi zenei szemináriumon tanítok. Itt az iskola előtt fényképeztek le bennünket. Nagyon nagy öröm ez a munka, részemre nagyon szép munka. Itt egy kép, amikor még mint versenyző jártam Genfben, és a győztesek koncertje után fényképeztek le bennünket Anselmi mesterrel. Itt egy következő, ahol mint zsűri tag szerepeltem Genfben. 14 évvel később egy kép Weimarban Liszt zongorája mellett játszottam is rajta. Emlékek Serchennel való, Kleiberrel való együttműködésről. Aztán vannak olyan emlékek, amelyek nem nagy nyilvánosság előtt zajlottak le, ami felejthetetlen volt. Menuhinnak egy itt tartózkodása alkalmával házi muzsikáláson vettem részt. Mendelssohn oktettet muzsikáltunk. A két kvartett úgy alakult, az egyik kvartett első hegedűse Menuhin volt, második hegedű Zaturecki, én brácsáztam, Banda Ede csellózott, a másik kvartettet, a komplett Lehner kvartett játszotta. Brahms sextetet játszottunk ugyanaz az estén, Menuhin játszott első hegedűt, Lehner játszott második hegedűt. Mit mondjak erről, felejthetetlen volt.
Mielőtt Brahms F-moll szonátájának második tételét hallgatnánk, amelyben ismét Dénes Erzsébet zongoraművész lesz Lukács Pál partnere, a kiváló Brácsa művész a művek tanulásáról és a koncertekre való felkészülésről beszél.
A mű megismerésétől az előadásig nagyon hosszú az út, nagyon felelősségteljes munka előzi meg azt a pillanatot, ameddig a művész a közönség elé jut. Egyrészt közvetít, másrészt alkot, mert tulajdonképpen újra alkotja a művet. Minden alkalommal újra alkotja a művet. Tehát ezért a felelősség tulajdonképpen előadástól előadásra csak növekszik, és nem csökken. Tévedés lenne hinni, hogy egy előadónak könnyebb dolga van akkor, hogyha egy művet már több ízben játszott el. Minél többször játsza, annál több problémát fedez föl benne, és annál több feladatot lát maga előtt. Még abban az esetben is nagyon sok kétséggel küzd az előadó művész, amikor sikeresnek látszik a produkciója. Egy-egy sikeresnek mondható produkció után ugyanúgy megtörténik az, hogy a hangverseny utáni órák azzal telnek el, hogy a művész hangról hangra megpróbálja átgondolni azt, ami lezajlott, és bírálattárgyává teszi. Megállás nincsen, és megelégedés nincsen. Öröm van abban, hogyha az előadó úgy érzi, hogy örömet tudott szerezni annak, aki hallgatta. Az önmaga öröme pedig mindig legelsősorban az kell legyen, hogyha fölismer újabb feladatokat, és erőt érez magában ahhoz, hogy ezeket az újabb feladatokat is megoldani igyekezzék. Thank you.
Brahms F-moll szonátájának második tételét játszotta Lukács Pál brácsaművész, aki 1946-ban lett a Zeneakadémia tanára. Egy évig éneket tanított, 47-től pedig a brácsa főtanszak vezetője lett. 1972-től rektorhelyettes, 75-től pedig az énektanszék vezetője volt. Tanári munkájával kapcsolatban mondta róla Erdélyi Miklós karmester, amikor tanított, tele volt derűvel. Az élet szeretetét, a szépségben való hitet, az optimizmust árasztotta magából. Lukács Pál brácsaművészként 1936-tól volt az Operaház zenekarának tagja, 47-től 76-ig pedig az együttes szólóbrácsása. Művészetével és munkásságával rangot adott a brácsának Magyarországon, a Zeneakadémián a hegedűszak melléktárgyából választható főszakká tette. Kora magyar zeneszerzőit pedig hangszerére írott darabok egész sorára ihlette. Füst Milán egy koncert után a következőket írta Lukács Pál játékáról. Hangszere sohasem olyan éles hangú, mint a hegedű tud lenni, de ő nem is akar semmi efélét. Vagyis ő sosem követeli a brácsától, hogy úgy szóljon, mint a hegedű. Tökéletesen odaadta magát hangszerének, s azoknak a lehetőségeknek, amelyek belőle származhatnak. Egész lelkével csügg azon a halk melegségen, azokon a leheletnyi finom árnyalatokon, amelyek hangszeréből elővarázsolhatók.
Szeretném azt a hitet a szépben, a jóban, a humánumban továbbadni az új generációnak, amelyet továbbadtak az én mestereim nekem örökségül. Ez volna a legnagyobb feladat, mert úgy érzem, hogy ebben él tovább a művész, mint ahogy ebben élnek tovább az én mestereim is, akik megtanítottak engem hinni a szépben, a jóban és a humánumban. Thank you.
Dávid Gyula Brácsa versenyének harmadik tételét hallottuk Lukács Pál szólójával, a Magyar Állami Hangversenyzenekart Ferencsik János vezényelte. Mai műsorunkban a 45 éve elhunyt Lukács Pál, Kossuth Díjas Brácsa művész, hegedű és énektanár emlékét idéztük egy vele készült rádióinterjú részleteivel. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak, Bece Szilviát hallották.
Hétfői műsorunk ismétlését hallották. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Dél van.